Tiszteletes asszony, ön beszélgetésünk előtt elmondta nekem, hogy tűzgyökeres Hajdú Bagosi, bár életének egy jelentős részét, talán felét éppen szülőfaluján kívül töltötte. De gondolom, hogy azért nagyon jól ismeri a faluját.
Igen, ismerem, gyermekkoromtól kezdve, csak hát a falu arculata természetesen azóta sokat változott. Az én gyermekkoromban egészen más szokások voltak. A földműveléssel foglalkozott a falu lakossága, és ebből élt, együtt volt a falu családuk, három nemzedék is együtt élt, és utána, amikor a háborút követően a felszabadulás idején a fiataloknak is lehetőségük volt városra menni dolgozni, és akkor itt hagyták a szülőket, városon alapítottak családot, és úgy a falu mostanában már úgy néz ki, hogy csak idősek lakják.
Gondolom, hogy ennek köze van ahhoz is, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás után az egész gazdaság átalakult, a fő munkahelyét jelentő termelőszövetkezet az megszűnt, maradt csak az önkormányzati intézmények munkahelye, mint munkaerőpiaci tényező. Milyen történelmi múltra tekint vissza Hajdú Bagos, bár a neve az sokat mond, önmagáért beszél?
Hát egészen a honfoglalás korától van feljegyzés, hogy abban az időben itt szlávok laktak. És ez a vidék az Ákos nemzetséghez tartozott. Majd a későbbiek folyamán pedig a Csire család tulajdonába került. És a középkorban Bagos Csirebagosnak is nevezték.
Ez érdekes úgyhogy, egyébként, mert igen. A környező településeknek körülbelül 1211-12-ig a Váradi Regestrumig nyúlik vissza a történetük, ezek szerint a bagosi történet mélyebbre visszanyúlik.
Igen, és majd a 14. században már derekos egyház volt, és a Váradi káptalannak 15 garas tizedet fizetett, ami a környező falvak tizedének 2-3-szorosa volt. És a régi időkben Bagosról azt tartják, hogy város volt. Nagyvárad és Debrecen-Tokaj vonalán itt volt az átkelőhely, és többször elpusztult Bagos. Mondhatjuk azt, hogy fegyveres harcok színhelye volt, kifosztották, tönkretették, és Nagyváradhoz tartozott Hajdú Bagos, és 1483 felmérések szerint már kőtemploma volt. És ez a kőtemplom elpusztult, és ennek egy fala megmaradt mind a mai napig. És majd a harcok során, a 16.-17. század harcai során elpusztult a templom, akkor bővítették, újraépítették, átalakították, és a mai formáját 1805-ben nyerte el.
És az egy fal még mindig megvan, és be van
megvan,
építve
ebbe
a templomba?
Ez a legvizesebb, be van építve, ez az egyetlen keleti fal nekünk megmaradt. És azóta ezzel rengeteg gond van. Akár mit csinálunk vele, már a műemléki felügyelőség se tudja, hogy milyen eljárás szerint legyen a felújítása, mert a vizesedés újra előjön.
Hát nyilván abban a korban még nem úgy szigeteltek, mint a mostani építészeti eljárásoknál, de történelmek pedig egy felbecsülhetetlen érték.
Az, igen, igen. Tudjuk azt, hogy Bocskai telepítette le ide a Hajdúkat az ő területére, és akkor Bocskai kiváltságot adott a falunak, Bagos város lett, nem fizetett adót a földesúrnak, tehát kiváltságos hely volt Bagos, és első Rákóczi György fejedelem megajándékozta a gyülekezetet öreg graduállal. Már az 1500-as évek végén csatlakozott a reformációhoz. Már akkor háromnegyed részben Bagos református volt.
Ez elég korán volt, idejük.
Igen,
korán.
Igen.
Ez
igen.
Vajon Debrecen hatására?
Debrecen hatására, igen, igen. Ugye, hogy Debrecenhez közel vagyunk, 16 kilométerre, és hát a reformáció tana hozzánk is eljutott, és ilyen híres lelkészek voltak, mint Szikszai György, az imádságírónak a fia. Itt volt Hajdú Bagoson. és ő kapcsolatot tartott a költőkkel, írókkal, művészekkel, azért találhatók ilyen irodalmi emlékek Bagoson, a templom falán, aztán a egyház írataiban, sőt, még azt is mondják, hogy nem csak Csokonai járt Bagoson, hanem Petőfi Sándor is megfordult itt a harc előtt, mert mondom, olyan lelkészek voltak itt, különösen a Szikszai György fia, aki kapcsolatot tartott a kollégiummal, vezetőségével, úgyhogy Bagos ebből a szempontból nagyon híres hely, hogy milyen lelkészei voltak.
És kik voltak még azok a híres emberek, akik gondolom a kor szellemi vagy teológiai életének nagyjai voltak, és megfordultak Hajdú Bagoson?
Hajdú Bagoson emléktáblát is állítottak azoknak, akik itt megfordultak, Kazinczy Ferenc, a nyelvújító. Ő is Szikszai Györgynek a barátja volt, Csokonai még verset is írt, itt többet időzött Szikszai Györgynél. És Sinai Miklós pedig a falunk szülöttje szintén, aki a kollégium tanára, majd egy ideig püspöke volt a kerületnek. Aztán Molnár Borbál a költőnő, ő is kapcsolatot tartott az itteni lelkészekkel, Dombi Márton író lelkész. Úgyhogy voltak itt személyiségek, olyanok, akik tényleg ismertek.
Én nem is gondoltam, és sokan nem is gondolják itt a környékben, hogy ilyen híres emberek fordultak itt meg, és ilyen gazdag szellemi kapcsolatai voltak az elmúlt századokban a hajdúbagosi református gyülekezetnek.
Igen.
Mint mondotta, gazdaságilag valamikor a 15. század előtt igazából nagyvárad vonzás körzetébe, vagy agglomerációjába, ha szabad ezt a szót használni, bár akkor még nem használták, tartozott Hajdúbagos, de mint ezekből a utóbb említett nevekből kiderül, a 15. század után és a reformáció elterjedés után Hajdúbagos és az egyházközsége már inkább a Debrecen vonzás körzetéhez tartozó és a budapesti vonzás körzethez, vagy pesti budai vonzás körzethez tartozó szellemi élethez, szellemi vonalhoz kapcsolódott.
Igen.
Én láttam, amikor bejöttünk ide, egy Basa Bálint feliratú sírkövet is.
Igen. Ő is itt szolgált, és idevaló születésű volt Hajdúbagosra, és a gyülekezet úgy gondolta, hogy a régi temetőből, amit már teljesen felszámoltak, a sírkövét behozzuk a templomba. És a nyáron volt a felavatása, itt ünnepség, teológusok voltak kint, Derencsényi Esperes úr, még akkor ő esperes volt, és az ő szolgálatával avattuk fel ezt a sírkövet.
A sírkőállítókból kikövetkeztethető, hogy Basa Bálint igen komoly szerepet játszott az egyházkerület, vagy az egyházmegye életében. És láttam, hogy a Debreceni Kollégium, a Főleány Gimnázium és a gyülekezet közösen állított ezt a sírkövet.
Igen. Azért is van a táblákon is odaírva az, hogy mivel kapcsolattartása megvolt a lelkésznek a Debreceni Kollégiummal, ezért ők is segítségére jöttek az egyházközségnek ezeknek az emlékeknek a felállításában.
Már említette tiszteletes asszony, hogy a templomuk története is évszázadokra visszavezethető, sőt, mi több, egy kellemes, kellemetlen emlék, egy falrész emlékezteti is mindennap önöket a régmúlt évszázadokra. Azt is mondta, hogy 1835 körül építették ezt az új templomot. Mit lehet tudni a templomépítés körülményeiről?
Hát a templomépítésről annyit tudunk, hogy ez a megmaradt fal ettől ennek megfelelően építették fel az új templomot. 1768-ban az északi oldalon portikust építettek hozzá, 1783-ban a templom elé építették a tornyot, és 1805-ben a tornyot összeépítették a hajóval. És 1884-ben a tornyot egy emelettel megemelték. Úgyhogy még magasabb lett. És a háború, a 44-es háború után sokáig még az én gyermekkoromban lent haranglábon álltak a harangok.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen harangok laknak a toronyban, hisz minden templom egyik ékessége a
igen,
harang.
Igen, így a Hajdúbagosinak is. Két harangunk van, egy 357 kilogrammos, amelyet Ducsák István öntött 1964-ben Őrszent Miklóson, és egy 175 kilogrammos, ezt pedig Slezák Ráfael 1949-ben Rákospalotán. A felirata készült a II. Világháborúban elvitt két harang helyébe. A harangot az Iparügyi Minisztérium haranganyag adományából, a helybeli kisgazdapárt pénz adományából öntették. Fényeselek szerint mind az 1418 lakosa, abban az időben a falunak református, és 1911-13 névtárok szerint 1772 református és 84 más vallású lakója volt a falunak.
Az idők folyamán ez nem sokat változott.
Hát igen. Annyiban, hogy a II. Világháború idején találat érte a templomot, teljesen le és kiégett. Egyik találat érte a tornyot, a másik a hajórészt. Csak a négy üszkös fal maradt, még a kő is megégett, és beleégett az az orgona, amelyiket egy özvegy tanító né, Nagy Józsefné vett, aki elveszítette két gyerekét és férjét, 46 holtföldet adott el azért, hogy ezt az orgonát megépítesse a hajdúbagosi gyülekezetnek. És a háborúban ez is elpusztult a két karzattal együtt, és azóta még nincs karzata a gyülekezetnek. A templom karzat nélkül van, olyan nagy üresség van benne, és amikor hozzákezdtek a helyreállításhoz a háború után, 25 esztendőbe telt, míg a templom elnyerte a mai formáját.
Hát én azt gondolom, hogy minden hallgatónk tisztában van azzal, hogy miért ennyi időbe került, és miért
hát,
csak
eddig mert akkor a háború
vele.
Után ugye nagy szegénység volt, nem volt pénz.
És a politikai helyzet is olyan volt, ami nem kedvezett a templomok építésének és restaurálásának.
Igen, 25 évbe telt. És akkor nem az eredeti állapotára állították vissza, hanem a keleti sarokba helyezték el a szószéket, és a padok mind egyfele néztek. Két sor pad volt, két padcsoport volt, és mi, amikor újra restauráltuk a templomot, akkor visszaállítottuk eredeti helyére a szószéket, úrasztalát, és megfordítottuk a padok egy részét, úgyhogy középre került vissza a szószék és az úrasztala. Úgyhogy 96-tól 2001-ig végeztük ezt a felújítási munkát, és már újra vizes a keleti oldal.
Az a fal.
Az a fal.
Mindig
az
emlékezteti a múltra, a gyülekezetet. Igen. Hány hívő?
Hát körülbelül 1000 ember befogadására képes ez a templom.